amikor Szent Pál a pogányság felé fordul, hogy akvérdássá Krisztus evangéliumát számolnia kellett, hogy a hellén világban másképp kell megfogalmazni a keresztény hit alapvető tényeit, mint a palesztíniai hallgatóság előtt. A szentpáli teológia tanítása szerint Krisztus jelen van a kezdetben és a végben. Áthatja az egész ószövetségi ügytörténetet, működik az egész teremtésben, átjárja éltető lélekként az egyházat, mely Krisztus testben. A helyi egyházakat ugyanaz a lélek járja át és tűzi egységbe. Minden helyi egyház, anyaegyháza történelmileg a jeruzsálemi ősegyház. Jeruzsálem azonban csak eszmeileg maradt később a kereszténység anyaegyháza, szülővárosa, mert később a későbbiek során Róma átvette szerepét. Péter római tartózkodása arra mutat, hogy nem csak Pál tevékenykedett a pogány misszióba, hanem Péter is. Nem tudjuk, hogy mennyi időt töltött a két apostol Rómába. A harmadik században Péter 25 éves római tartózkodásról beszélnek. A harmadik század távolsága Szent Péter koráig akkora idő volt, ami minket például a szabadságharctól áll válasz. Szent Péter római tartózkodását ténynek kell tekinteni, tartózkodása időtartalmáról kevesebbet tudunk. A többi apostol tevékenységéről, haláláról a második század végén íródott apokrif iratok adnak beszámolókat. Hogy mik az apokrifek, arról majd egyik előadásban részletesen fogok beszélni. Ezek az iratok elbeszélései nem történelemkönyvek, de figyelemre méltó a bennük kirajzolódó általános tendencia az apostolok Palesztinából való elvándorlásának iránya Kis-Ázsia. Ebben a megállapításban lehet történelmi valóság alap. Lehetséges, hogy a 65-70-es zsidó háború idején hagyták el Palesztinát az apostolok. Szent Pál és Szent Péter tevékenységén kívül még viszonylag tudunk valamit Szent János apostol tanítványai köréről. Történelmi tény azonban, hogy a kis-ázsiai egyházak már 200 körül János apostolt alapítójuként tisztelték. Idővel már sírjáról is tudtak Efezusban. Az efezusiak a János apostolra vonatkozó adatokba beleszőtték Szűz Máriára vonatkozó hagyományokat is. Az efezusi Mária bazilika csak az 5. században épült. Hogy mi történt a palesztíniai zsidó kereszténységgel, miután az apostolok elhagyták Jeruzsálemet, nem egyértelmű. Az zsidó kereszténység körében nem tudunk különösebb missziós tevékenységről, de az is lehet, hogy a mostoha történelmi viszonyok akadályozták ezt, mivel Palesztinában 65 után az ország csatatérré vált. Miután Jeruzsálem elpusztult, a pogány keresztények Rómát, Péter és Pál apostolok vértanúságnak városát tekintették központjuknak. Nyugat kétségtelen előnyösebb helyzetben volt a keresztény misszió szempontjából, mint Kelet. Mindezek ellenére Róma nem tudta zökkenésmentesen átvenni Jeruzsálem szerepét. A pogány kereszténység sem tudott nehézségek nélkül eloldódni a zsidó kereszténységtől. Amilyen mértékben szakadt el a kereszténység a zsidóságtól, olyan mértékben kellett lemondani azokról a jogokról, melyeket a zsidóság élvezett Rómában. A zsinagógiai Isten tiszteletbe hátranökbe belekerült az átok, az eretnek nazarénusokra. Ezt a mai napig nem vonta vissza a zsidóság. A pogány misszió már korábban is zavar keltett a zsidó keresztények körében. A zavar még jobban nőtt a pogány kereszténység önállásulásával. A zsidó keresztényekre nézve a pogány kereszténység függetlenségének következményei lettek. A zsidó keresztények kétes helyet foglaltak el az ortodox zsidóság és a pogány kereszténység között. Mindkét oldalon gyanúval nézték őket, sem zsidóknak, sem keresztényeknek nem tartották őket. A zsidó keresztények helyzetét súlyosbította a 70 év után kialakult nézet, hogy Jeruzsálem pusztulása Isten ítélete volt a zsidóság fölött, mivel nem hitt Jézus Krisztusban. A pogány keresztények emlékeztették a zsidókat az elvetésükről szóló proféciákra. Hangoztatták, hogy Isten egykor választott népének küldetését átruházta az egyházra, mely az Isten új népe, a lelki Izrael. A pogány keresztények mind hevesebben bírálták a zsidók vallási külsőségeit. A zsidó keresztények megtartották a körülmetélést, megülték a szombatot és a többi zsidó ünnepet is, ami lehangolóan hatott a pogány keresztényekre. A zsidó keresztények helyzete egy gyorsan tragikusra fordul, mivel a zsinagógából is kizárták őket, de elszigelődtek a pogány kereszténységtől is. Olyan kis közösségé váltak, melyek se onnan sem remélhettek támogatást. Ennek ellenére viszonylag sokáig fennmaradtak zsidó-keresztény közösségek, még a IV. Században is voltak Szíriában. Evangéliumuk az úgynevezett héberek szerint evangélium, melyet Szent Jeremos latinra is lefordított. A II. Század közepén Szent Justinus testvéreinek tekintette a zsidó keresztényeket. Egyáltalán nem gondolta, hogy ők az evangélium kompromittálói lennének. Justinus azonban azt is tudta, hogy nem minden keresztény gondolkodik így, sőt egyeseknek a véleményük, hogy a mózesi törvényhez való ragaszkodás egyenesen akadálya az üdvösségnek. A II. Század végén, a 3. század elején Szent Ireneusz szerint a zsidó keresztények már szektások. Ireneusz azért tartotta a szektásoknak a zsidó keresztényeket, mert egyes csoportjaik nem vallották Mária szüzességét, és Krisztust is csak profétának tartották. A szentpáli levelekben a palesztinai, jeruzsálemi keresztények, az ebioniták, a szegények. Egy-két évszázad alatt a pogány keresztény elfelejtette a szó jelentését. Tertullianus az első, aki beszél egy bizonyos ebionról, mint szeméről, a későbbi szerzők pedig már az eretnek ebion műveiből is idézták. Noha a pogány kereszténység viszonylag korán megfeledkezett a zsidó kereszténységről, a zsidó kereszténység teológiai gondolkodásként még sokáig tovább élt és hatott. A palesztin keresztények nem csatlakoztak a zsidó nacionalista mozgalmakhoz. Sőt, amikor 66-ban kitört az zenóták felkelése, elhagyták Jeruzsálemet, aztán Palesztinát is. A 133-135-ös zsidó háború idején a barkokba lázadásakor már árulóként kezelték a keresztényeket. A keresztények a római birodalommal szemben kialakított álláspontját nem befolyásolta a tény, hogy Jézust a római Poncius Pilátus ítélte halálra. A keresztények megértők voltak a birodalommal szemben. Krisztus maga is tanította, hogy meg kell adni a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené. Szent Pál maga is tarzuszi születésű zsidó volt, akinek római állampolgársága volt. Az apostolok cselekedeteiben a római birodalom még olyan hatalomként tűnik fel, mely lehetővé teszi az evangélium terjedését. A római hatóságok védik meg Szent Pált a zsidók túlkapásaival szemben. A rómaiak közbelépése nem egyszer életmentő az apostol számára, még ha fogságba is kerül. A második század keresztényei is isteni adománynak tartották a Pax Romanát, a római békét, de kifogásolták és elutasították a pogányságot, a bálványimádást. A pogány kultuszok igen tarka képet mutattak a római birodalomban. A rómaiak tisztelték isteneiket, akik kegyelméből a légiók leigázták a világot, de a hivatalos államvallás mellett bárki hódolhatott más vallási kultusznak is ízlése szerint. A római államvallás előkelő helyet kapott a Róma Eterna, az örök Róma eszméjébe, majd a császár személyében. A pogányvallás nem követelte meg az egyéni meggyőződést és a hitet. A vallás a hagyományos szertartások pontos elvégzését jelentette elsősorban, mindenek előtt az államvallás tekintetében. A filozófusok és az államférfiak vallásossága különbözött egymástól. Az egyéni meggyőződésnek és a hitnek nem volt szerepe az államvallásban. A pogányság intézményesen fönnállhatott még akkor is, ha senki sem hitt az istenekben. Ezért a filozófusok igen erősen kritizálták a vallást. Lukrécius és az epikúreusok elítélték a félelemből született vallási érzést. Jól megfért egymás mellett a vallásosság és a kételkedés. Sőt, a kétely a bizonytalanság volt a vallási hagyomány táptalaja. A pogány vallási élet Rómában az állam élet tartozéka volt. A filozófusok bírálták is a vallást, senki sem gondolt, hogy a filozófiai kritikából következtetéseket kell levonni, így a filozófiának nem volt hatása a gyakorlatra. De nem is volt tanácsos levonni a következtetést a kritikából, mert a gyökeres vallás kritika érintette az államvallást, a császárkultuszt is. Az állam és a vallás viszonyának megbolygatása beláthatatlan következményekkel járt volna. Az államvallás ceremóniának visszautasítása politikai tettnek minősült. Aki az Isten császároknak kiáró tiszteletet megtagadta, az vallástalan, ateista volt, politikailag pedig megbízhatatlan. Emiatt tartották a keresztényeket ateistáknak. A sztoikus filozófusok buzgolkodtak, hogy hitüket vesztett homéroszi mítuszokat elfogadhatóvá tegyék. Gondosan kerülték az istenek kifejezés használatát, ahelyett az isteniről beszéltek, hogy áthidalják a vallás és a filozófia közötti feszültségek. A rómaiak elvárták, hogy a polgárok eleget tegyenek az államvallás követelményeinek, de a filozófiai ateizmust nem üldözték. A zsidóknak volt felmentésük a császár kultusz alól. Ők nem számítottak jelentős népcsoportnak a hatalmas birodalommal, birodalomban, ezért tettek nekik engedményeket. De más volt a helyzet a keresztényekkel. A kereszténység nem korlátozódott egyetlen népre, fajra. Nem csak a kizárólagosság, de az egyetemesség igényével is fellépett, megtagadta a részvételt a császárkultuszban. Ez esetben már nem egy nép szokásainak elismeréséről volt szó, hanem egy fajhoz nem kötődő vallási mozgalomról. Ez a mozgalom a társadalom minden rétegébe hódít. A rómaiak úgy tekintették a kereszténységet, mint Júdeából kiindult új babonát. A római utálta azokat a keleti kultuszokat, amelyeket romboló hatásúnak ítélt az államra nézve. A misztérium vallások azonban mégis elterjedtek. Ezen vallásoknak hivatali papságuk volt, és a rómaiak is általában egy-egy misztérium vallásban elégítették ki egyéni vallási igényeiket. Bármely pogány több misztériumba is beavathatta magát, ha ki tudta fizetni a meglehetősen magas tarifákat, amelyeket a beavatásért kértek. Róma türelmes magatartást tanúsított a misztérium vallásokkal szemben, amíg nem hatottak rombolóan az erkölcsökre, és nem lázítottak politikailag. A vallási türelmességből Róma ideológiát tartott. Nagy lelkűség és liberalizmusa jeleként mutatta fel a megfordított népek előtt. Róma katonai sikereiről hirdették, hogy azok is vallási toleranciájának eredményei. Az istenek a katonai sikerekkel, a hódításokkal jutalmazzák a birodalmat, hisz a birodalom nem csak saját isteneit tiszteli, hanem a leigázott népek isteneinek tiszteletét is biztosítja. A zsidók kivételt jelentettek. Ha le is igázták a zsidó népet, de istene foghatatlan volt, szobra nem létezett, nem lehetett elhelyezni a római panteonba, neki csak Jeruzsálem templomába lehetett áldozatot bemutatni. Mindezek ellenére a rómaiak türelmesek voltak a zsidókkal szemben, noha a zsidók minden nép istenét semmibe vették. A római birodalom toleráns magatartása Krisztus után 66-ig folyamatos volt. Az augusztustól nyert kiváltságokat zavartalanul élvezték, de Caligula császár uralkodása alatt veszélyessé vált a helyzet. A császár saját szobrát kívánta felállítani a jeruzsálemi templom szentélyébe. Claudius uralkodás alatt ugyancsak kritikussá vált a helyzet, mert a császár zavargásait miatt kitiltotta a zsidókat Rómából.